Megfordult, s morogva-dohogva matatni kezdett a polcokon, hogy ne kelljen a gyermek szemébe nézzen. Az csak állt a pult előtt némán, döbbenten, értelmetlenül. Rémült szemei tanácstalanul kutatták végig a pókhálós falakat, az emberek arcát, majd megakadtak a padlón. A körülállók néma csoportjában valaki megszólalt rekedten. Egyedül vagy otthon? Bólintott a leányka. Az emberek újra köhögtek, störülték az orrukat nyögve. Szőrfülűnek megráncosodott a homloka. Adtam neki málélisztet és túrót, mondta, olajat és gyertyákat is adtam. Ott kell legyen mind az átalvetőjében. Valakiben kigyúlt hirtelen az emlékezés. Ide ügyelj te! Az, várj csak, az ott maradt Spiridionéknál a falu végén. Ott hát, Spiridionéknak, annak adta át a csendőr. No, eredj értezte, téged illet. A leányka lassan megmozdult, és lépett néhányat tanácstalanul az ajtó felé. Az arca egészen kicsinek látszott a nagy kendő alatt, kicsinek, ijetnek. Kifőz, reád, te! Mordult utána az őrmény. A gyermek csodálkozva nézett vissza. Én? Ki gondoskodik fáról, meg vízről? Én, a ki más? Az emberek összenéztek, valaki a tarisznyája után nyúlt. Gyere ide, leányka! Kendőbe takart, kenyeret vett elő, meg szalonnát. Mikor ettél utoljára? Tegnap. Valaki hangosan felmordult, folytott káromkodással. Többen a fejüket csóválták, egy mokányképű barna, apró legény kiköpött. A rosszabb esség ebbe a világba csendőröstül. Nesze, mondta az ember, s odatartotta a kenyeret meg a szalonnát. Egyél. A leányka szemei rámeredtek a kenyérre, és szája egy kissé megnyillott. Fogjad, no hát, ülj valahova, s egyél. De ha Táti közbe hazajön, az emberek összenéztek újra. Attól ehetsz nyugodtan, szólalt meg hátul az örmény. Na, várj, hozok egy csupor tejet is. A leányka leült a pacsarkára éppen szemben a bőrkabátos kupeccel. Nesze, mondta egy idősebb bajuszos ember, itt a bicska. A gyermek apró darabkákat vagdosott a kenyérből meg a szalonnából, és mohón rákcsált rajtok, mint egy kiéhezett egér. Az emberek nézték. A kupec előkotorta a zsebéből kopott bőrtárcáját, és kikeresett belőle egy ezüst pénzt. Na, fogjad! Mondta, s odatette a leány elé az asztalra. Tedd el, még hasznát látod egyszer. Az én leánykám is éppen ekkora csak, fordult magyarázólag az emberek felé szinte restelkedve, és kerek vörös arca még vörösebbre gyúlt. Ha arra gondolok, hogy egyszer ő is így maradhat egymagára, az örmény csoszogva hozta a tejet egy nagy kék csuporban, és odatette a leányka elé az asztalra. Aztán csak áltott mellettes nézte. Te itt maradhatnál, mondta hirtelen. Nuca meglepetten kapta fel a fejét. Hogyan tehetném, mondta komolyan. Se ügyelnem kell a házra, és ott vannak a csapdák is, Táti rám bízta őket. S nem félsz egyedül? Kérdezte a kupec. A leányka előbb kiitta utolsó csöppig a tejet, majd letette a kék csuprat az asztalra, s csak azután felelt egyszerűen. Mitől féljek? Éjszaka bélre teszelem az ajtót, azt kész. Az emberek vakarták a fejüket, hümmögtek, aztán egyenként pénzt dobtak az örmény elé a pultra, és nehézkesen kidöcögtek az ajtón. A leányka is befejezte az evést, és felállt, Isten fizesse meg, mondta illedelmesen. Na, várj csak, szólalt meg hirtelen az örmény. Tarisznyád van-e? Nincs, felelte Nuca kisé csodálkozva. Minek az? Na, várj csak egy csöppet, ha már minden áron menni akarsz. Szörfülű hátra döcögött a lakásba, s amikor visszatért, egy cifrán kivart, piros hímzéses kis szattyánbőr tarisznyácska volt a kezében. Hát, én viseltem volt, magyarázta kisé esetlenül, mikor még iskolába jártam. Nincs itt szükség rá többet. Na, tettem belé egy kevés sót, olajat, gyertyát meg, mézes cukrot. A málét meg a túrót megleled majd Spiridonaiknál. A gyermek szemei bámulattal meredtek a cifra tarisznyácskára. Nekem adod? Igazán? Neked hát? Na és ha szükséged van valamire, csak gyere le bátran. S mit szól hozzá Táti? Kérdezte a kislány aggodalmasan. Az örmény rátette nagy szőrös kezét a fejkendős kicsi fejre. Majd ha ő hazatér, elszámolunk vele mindent, ne félj. Egy nyesbőröm már van. Az emberek, akik ott voltak, még nevettek. Majd eligazítjuk, na, mondta az örmény, de most eredj, mert elsötétedsz. A kupec feléje tolta az asztalon maradt ezüst pénzt. Itt ne feled. Nuca megnézte a pénzt, aztán az embert. Mit adjak érte? Há? Hökkent meg a bőrkabátot. Vagy úgy! Hát pár év múlva majd adsz érte egy csókot, érted? Az emberek újra nevettek, a leányka pedig gondosan bekötötte a pénzt a kendő csücskibe. Aztán az ajtó felé indult. Adjon Isten egészséget, mondta komolyan, mint a nagyok. Adjon Isten, nevettek az emberek. Kis csizmáiban kikopogott az ajtón oldalán a cifratarisznyával, alig lépett néhányat kint az utcán, újra hallotta maga mögött az ajtót nyílni. A makány képű volt, néhány lépéssel utolérte. Aztán tudod-e, hol laknak Spiridonék? Akarta tudni. Á, majd meglelem őket. Na, gyere, megmutatom. Együtt halad az utunk egy darabig úgy is. Haladtak az utcán. Az ember a havasjárók hosszú lépteivel a kislány tipegve szaporán. A hó már újra csikorgott a léptek alatt, a nap oldalra billenve állott már alig arasznyira a görgényi gerinc felett, és hideg fehér párák gyűltek köréje. A házak árnyéka hosszú volt és kék. Egy ház előtt aztán megállt az ember. Na hát, mondotta, én itt lakom, és az a ház ott túl, ahol a varjakat látod a kerítésen, a Spiridonaiké. Látod? Látom hát, felelte a leányka komolyan. Na akkor hát mozog, mert egyszer öste lesz. Isten áldja. Isten áldjon. A leányka átkocogott a varjas házhoz, és mikor belépett a kiskapun, egy asszony dugta elő a fejét a pajtából. Mit keresel, leány? Az által vetőt. Azt mondták az emberek, hogy itt hagyta volt Táti. Az asszony kijött a pajtából, és kíváncsian nézte a leánykát. Hát miért nem anyád jött érte? Nehéz neked. Nincs anyám, felelte a gyermek egyszerűen. Nincs. Nincs. Az asszony fejcsóválva nézegette a leánykát, aztán sóhajtott. Hát gyere, no, de valaki csak van veled ott fenn. Testvéreid, ha? Nincs senki. Csak te egyedül. Én. Az újra csóvált néhányat a fején, s újra sóhajtott. Beléptek a házba, a pitvar sarkából előhozta az asszony az általvetőt. Ez az? Ez, bólintott a kislány szaporán, s már nyúlt is utána. Két kézzel fogta meg, és a vállára emelte. Vékony kis háta meghajolt a súly alatt. Az asszony nézte. Hadd el, mondta. Majd, ha hazatér az uram, felviszi neked. Elbírom én is, felelte a gyermek kissé kifulladva, s megindult terhével az ajtó felé. Isten áldja! Állj meg te hát, állj meg már! Kiáltott utána az asszony, aztán ki ügyel rád ott fenn a havasban, mi? A leányka megállt a küszöbön, s visszafordult, félvállal legörbült a teher alatt. Riám, kérdezte csodálkozva, hát senki. Nem vagyok én birka, hogy ügyeljön valaki rá. Azzal már indult is megint. Na, várj, az Isten megáldjon, képrezett Spiridonné. Hát vigyél legalább nehány tojást magaddal. Tyúkotok van-e? Az asszony befutott a konyhába, s egy marék tojással tért vissza. Vigyázz, ide teszem őket a málélisztbe, csak aztán ügyelj, amikor leteszed. Isten fizesse meg, felelt a gyerek komolyan. Aztán, amíg az asszony ott állt az ajtóban, és bámult utána, lelépett a tornászról, átment az udvaron ki a kiskapun, s föl az utcán, neki a havasnak. Csak egy nagy kendő, öregesen meghajolva, két kicsi csizmás láb, s egy tömött átalvető. Másnap reggel későn ébredt, minden tagja sajgott a cipeléstől. Felszította a tüzet, felöltözött, evett egy kis puliszkát, és elvégzett a ház körüli munkákat. Dél lett, mire elkészült mindennel. Akkor meleg kapcákba csavarta a lábát, felkötötte a bocskort, magára vette a nagy kendőt, kezibe a kicsi baltát, és elindult föl az Urszun megjárni a csapdákat, ahogy azt az öreg rendelte volt. Csillogó tél ült a hegyeken, néma méltóságos. Csak a behavazott patak muzsikált folytottan a magányos csöndesség mélyén, és néha megzörrent egy bokor, amikor a meggörbült ág lerázta magáról a hó fehér terhét. Tele volt a patak mente vadnyomokkal, de a csapdák üresek voltak mind. Hosszú volt az út föntig, s hosszú vissza, de azért még napvilág volt, amikor hazaért. Már messziről meglátta, hogy az ajtónak támasztott söprű nem volt a helyén. Szinte röpült a pallón át. Izgalomtól dobogó szívvel rohant fel az ösvényes, kifulladva esett be az ajtón. A kemence melletti patkán egy ember ült, de nem Tóth Erik volt. Nem ismerte meg rögtön. A házban már szürkülött volt, és szemei kápráztak a hó fehérségétől. Az ember fölemelte a fejét, és ránézett. No, mondta reked, tehát itt vagy. A hangról ismerte meg, a mokány képű volt. Fölállt. Erre jártam, dörmögte kissé zavartan, és gondoltam, benézek, hogy hadlám, mi van veled. Hát, hogy jártál? A csapdáknál, felelte a leány, s kibújt a nagy kendőből. Na, volt bennük valami? Semmi. Megesik. Nézték egymást kissé tanácstalanul, a leányka meg a sötét nézésű, bajuszos ember. Aprófád van, azt látom. Táti aprította még az ősszel. Hát, még egy hónapig eltart, vélte az ember. Akkor majd újat aprítunk, mondta a leány. A rakás itt van a ház megett a tisztás sarkában. Láttam, bólintott az ember. Jófa, hát majd egy napon eljövök újra, és hozok magammal valakit, érted? Fűrész van, azt látom. A leányka csak állt és nézett. Nem egészen értette, hogy mit akar mondani a sötét képű ember. Az föltette a kucsmáját. Addig is, ha valamire szükséged lenne, hát tudod, hol lakom, he? A leányka bólintott. Az asszony küldött egy kevés tésztát, nyögte az ember, s fölmutatott a polcra. Ott vanni. És Táti nem jön haza, kérdezte a leányka csöndesen. Az ember egy tétova mozdulatot tett a kezével.
Hát, ezt nem mondanám, de hát
nem lehet az ilyesmit tudni. Az urak sok mindent csinálnak, amit nem lehet tudni. Az urak, hebegte a leányka. Az urak, azt mondod. Az ember szemére húzta a kucsmáját. Hát, én megyek, morogta rekedten, s lépett néhányat az ajtó felé. És te nem félsz itten egyedül? Én, bámult rá a leányka. Ha mit üfénék? Csak Táti... Hát, tudja a fene, nyögte az ember, azzal kinyitotta az ajtót. Egy pillanatig még álltott, de nem fordult vissza. Hát, na jó szakát, leányka. Jó szakát. Csikorogva csukódott be az ajtó mögötte. Aztán csak a léptek távolodó csikorgása hallatszott a havon. Más semmi. Aztán az is megszűnt, és csak a csönd maradt. A leány még sokáig álltott egy helyben, mozdulatlanul. A gondolatok zavarosan kavarogtak a fejében, körben forogtak egyre szűkebb körökben, és aztán egyszerre csak kitisztultak kíméletlen élességgel, és hirtelen mindent megértett. Mintha az egyedüllét egyszerre érezhetően rásúlyosodott volna a vállaira, a házra, az egész világra, egy borzalmas, félelmetes egyedüllét, amilyen ez fokatót eddig még nem ismert. Táti! Nyögött föl benne halkan a kétségbeesés, de a csönd nyomában elfojtotta a fölszakadt hangot. Könnyek csurogtak alá az arcán. Leült a padra, kezeibe temette az arcát, és sírt. Nem hangosan, zokogva, gyerekmódra, hanem némán, mint az öregek. De nem tartott sokáig. A tűz kezdett kialudni, és a hideg átszivárgott a fal repedésein. Ez magához térítette. Sóhajtott, letörölte a könnyeket, kiválasztott néhány különösen nagy bükhasábot, és a parázsra lökte őket. Aztán vizet töltött az üstbe, puliszkát főzött, majd kiszedett mindent az átalvetőből, meg a szögöncsüngő kis cifratarisznyából, és elrendezte a holmit ügyesen a polcon. Amikor ezzel is elkészült, és egyetlen pillantással fölmérte a polc kincseit, valami jóleső biztonság érzet fogta el, valami puha, békességes érzés. Ennivaló van elég, és ez a legfontosabb. Fa is volt bőven, tető a feje fölött, kemence, fekhely, bunda. Minden, amire szüksége lehetett, ott volt körülötte. Mintha valaki egy titokzatos, nagy valaki, ügyelve titkon mindenről idejében gondoskodott volna. Egyszerre barátságos lett a kicsi házban a tűzszagú magány. Tátira gondolt, aki bizonyosan megdicséri majd, amikor visszatér abból a távoli, bizonytalan valamiből, ami elnyelte volt, s ami minden bizonnyal az urak dolga kell, hogy legyen. A csapdákra gondolt, s a bőrökre, amiket majd összegyűjt, s levisz a faluba annak a jó, kövér, csúnya embernek, aki a szép kicsi tarisznyát adta. Aztán éjszaka lett, s a bundaszaga jó volt és meleg, s fent a gerendás mennyezeten a lángok vidám játéka álomba ringatta észrevétlenül. Másnap újra volt egy nyest a csaptában, mindjárt a legalsó üverben, ahonnan a házat is lehetett még látni. Már nem élt, csak ki kellett szedni a csapda fogai közül. Fent a tetőn pedig egy új meglepetés várta. Fagyott nyúl volt az egyik hurokban, egy nagy, szürke, kosorrú vén nyúl, keményre fagyva. Szép volt a világ körös körül, ahogy egyik kezében a nyestel, másikban a nagy nehéz nyullal hazafelé bandukolt a hóban. Fent az Isten székén rózsaszín fényben csillogtak a zuzmarás fenyők, és tova átellenben hosszúkás, sárga felhőfoszlányok horgonyoztak a macskakő csúcsán. Valahol egy harkály kopogtatott szorgalmasan egy fát, és a hang átívelte a csöndet, és láthatatlan híddal kötötte össze a néma hegyeket. Amikor lent az ajban feltűnt a ház, mint egy kis fehér kalapos barna gomba, hirtelen döbbenve állott meg. A távolságon át nem tudta még fölismerni tisztán, hogy mi volt az, ami megállította, csak annyit tudott, hogy valami mozgott valahol ebben a mozdulatlan, fagyott csöndben, méghozzá valahol a ház körül. Aztán meghallotta a neszt is, a fűrészelés halk sziszegő neszét, és akkor már tudta, hogy a mokányképű idegen jött vissza egyik társával, és jól esett ezt tudni. Szinte szaladt hazáig. És valóban a ház meget két ember fűrészelte a fát, a mokányképű, és egy másik. Nézd csak ide, hát te fogtad ezeket, csodálták meg az emberek a zsákmányt. A kislány rájuk nevetett vidáman, nem én, hanem a csapdák. Arca piros volt a hidegtől, szemei csillogtak. A két férfi csodálkozva és kissé zavartan bámulta. Ügyes vagy, mondta végül is a mokányképűs, fölnézett a hegyekre. Messze járhattál. Mi a neved? Kérdezte a másik egy hosszú sovány ember, akinek szőrtelen sápadt arca olyan volt éppen, mintha viaszból lett volna. A leány előbb figyelmesen megnézte az idegent, mert ilyen színű arcot még nem látott soha. Mintha nem is élő ember arca lenne, gondolta, és kissé megborzongott ettől a gondolattól, és milyen különösek a szemei is. Nuca, felelte halkan, de a szemeit nem tudta elszakítani a viaszképű furcsa tekintetétől. Az nem állta a nézést, és zavartan fordította félre a fejét. Nagyot nő, dörmögtes a másikhoz fordul. Na, gyere, fogjuk meg ezt a fűrészt, mert ránk szakad elszen az este mindjárt. Azzal a fűrész újra sziszegni kezdett. A leány bement a házba, sarokba lökte a zsákpányt, és felszította a tüzet. Aztán vizet töltött az üstbe, és megvárta, amíg főni kezdett, majd három jó marék málérisztet tett a fövő vízbe, és még meg is tetőzte egy negyedikkel. Ügyesen kavarta, amíg a puliszka elkészült. Akkor levette a tűzről, kendőbe tette, és belekeverte a túrót. A polcról levette a megmaradt három szelet lekváros lepényt, amit a mokányképű felesége küldött volt, és azt is ügyesen odarakta az asztalra. Végül leszaladt a forráshoz egy korsó friss vízért, s visszajövet, oda kiáltott a fűrészelőknek. Kész az étel, jöjjenek be! A két ember abba hagyta a fűrészelést, és egymásra néztek. Valamit mondani akartak, de a leány addigra már eltűnt a házban. Összenevettek. Leverték magukról a fűrészport, és elindultak ők is az ajtó felé. Bent minden úgy volt, annak rendje és módja szerint, ahogy annak lennie kell, ahol asszony van a háznál. A két ember eleinte zavartan mozgott, de a túrós puliszka jó volt, és hallgatva ettek. A leány a kemencénél állott illendőség szerint, és onnan figyelte őket, csak olyankor szólott, ha szükség volt rá. A korsó ott van a pad alatt, vagy törülje a kezét oda a kendőbe, arra való. Amikor befejezték az evést, megtörülték a szájukat ködmölük ujjával, és szinte egyszerre álltak föl a padról. Köszönjük a szíves látást! Egészségükre, adta vissza a szót a leányka illendőség szerint. Kimenet a viaszképű megállt az ajtóban, és visszafordult. Hány éves vagy, nagylány? Kérdezte furcsán. 13. Hát, Isten éltesse! Morogta az ember, és lassan kifordult az ajtón. A fűrész hamarosan megszólalt megint ott hátul a ház megett, de valahogy mégis valami ott maradt belőlük a ház falai között, lapulva, láthatatlanul. Talán a sárga arcú nézéséből, talán a hangjából, A leány nem tudta volna megmondani, de ott volt, s idegen volt, és nyugtalanító. Evett ő is, aztán elmosta az edényt, majd leült a zsámolyra, s elkezdte nyúzni a nyestet. Éppen feszítette már a deszkára, amikor a két ember újra belépett. Odakint már szürkület volt. Mi a, már meg is nyúztad? Bámultak rá. Meg hát. Ügyes vagy. S hát a nyúl, hát az ezután jön sorra. Jó tokány lesz belőle. Szívesen látom rá mindkettőjüket. Az emberek elvigyorodtak. De a bort hozzá ne feledd, évődött a mokány képű. Az a férfi ember dolga, adta vissza a leány. Az emberek nevettek, csóválták a fejüket, mintha nem is gyerekkel évődtek volna, hanem eladó leánnyal, olyan volt éppen. Egy ideig nem jöhetek többet, mondta a fekete képű, deckát fuvarozok, de ha kell valami, tudod, hol vagyok. Márton a nevem. Sánta Márton. És ez itt Jószup, a szomszédom. Köszönöm, hogy eljöttek, mondta a leány. Aztán elmentek. A leány a küszöbről nézett utánok, amíg el nem nyeltett szammogó alakjukat az erdő. Azon a napon, amikor Nuca elhatározta, hogy megsüti a nyulat, elébb napokig kellett csüngjön az eresz alatt, hogy megpuhuljon a húsa, azon a napon vendég érkezett föl az Ursubeli házhoz. Éppen elkészült a spékeléssel, a nyulat nyársra is húzta ügyesen, és a sült hús jó szaga terjedni kezdett a levegőben, amikor odakint mozgást támadt, és az ajtó kinyílott. Egy ember állt a küszöbön, s kutatva nézett be. Alacsony, görbehátú öregember volt, lábán ormótlan bocskorok, fején vedlett kucsma, és arcát majdnem egészen eltakarta a borzas, kenterszínű bajusz. Csak feltűnően tiszta és világos, majdnem sárgásan csillogó szemei látszottak tisztán. Barátságos szemek voltak, élesek és tiszták, mint a havasi víz télen. S a lapos, hosszúkás arcforma valahogyan egy bajuszos vén halra emlékeztetett. Adjon Isten, mondta az ember, s belépett a házba. A vállán csüngő átalvetőt letette a padra, s a kucsmáját is levette. Homloka egészen fehér volt, haja hosszú és zsíros, és ugyanolyan fakó, mint a bajusza. Én birtalan vagyok Szalárdról. Tudod-e, hol van Szalárd? Nem én, felelte a leány minden elfogódottság nélkül, szorgalmasan forgatva a nyársat a tűz fölött. A Maroson túl és valamivel fentebb, magyarázta az ember. Valamivel nagyobb patak, mint a tietek itt, és fenyves erdők veszik körül. Szép lehet, bólintott a leány. Szép, hát! Az ember csak állt ott, és a bocskorát bámulta, amiről a hó nagy barna tócsákká olvadt a padlón. Üljön le, ha már itt van, javasolta a leány. Birtalan leült a pad másik végébe. Jó ideig egyikük se szólott, csak a sült hús halk sercegése hallatszott. A vendég előhúzott a zsebéből egy feketére vénült agyakpipát, előkotorta a dohányzacskót, s rátömött nagy békés nyugalommal. Aztán kikotorta tűzből egy darab parazsat, s rágyújtott vele. Pöffentett néhányat a maró füstből, aztán állával odabökött az átalvető felé. Neked hoztam. Nekem. Bámult rá a leány, és a szemei nagyra nyíltak kerekre. Nekem? Aha, bólintott birtalan. Az úr küldi. Micsoda úr? Éltető uraság. Hát a ki? Övé odaállt a havas. Mind. És miért küldi nekem? Hallott róla Reisen, vagy talán apádat ismeri, mit tudom én? Én plájász vagyok, odács, engem küldött, de ügyelj, odaég a hús. Aztán nem szóltak többet, amíg el nem készült a nyúl. Akkor birtalan előhúzott a tarisznyájából egy egész kenyeret, keresztet karcolt rá a késével, ahogy illik, és megszegte. Vágott egy nagy karét a leánynak, egyet magának. Aztán bicskával a kezükbe nekiestek a nyúlnak. Jobb időben nem is jöhettem volna, vallotta be birtalan a végén, mikor már csak a nyúl csontja maradt. Azt azonban meg kell adni, leány, a sütéshez. Értesz? Bicskáját ködmenébe törölte, előkotorta újra a pipát, rátömött, rágyújtott, s mikor már szelelt jól, felkelt a padról. Na, most gyere, mondta, az ebédért cserébe én is tanítok neked valamit. Micsodát? Kérdezte a leányka kissé bizalmatlanul. Halat fogni. Fogunk mink eleget Varsával, de ilyenkor nem lehet. Birtalan lenézően legyintett. Varsával? Hát ki a fene bajlódik olyasmivel? Na, gyere csak! Mi a neved? Nuca. Hát, Nuca, hozz egy baltát és egy kosarat a halaknak. Lementek a patakhoz. A leány vonakodva, de kíváncsian, kosárral a karján és baltával a kezében. Egy nagy kiugró sziklánál birtalan megállt. A patak ott folyt el a szikla alatt, de nem lehetett hallani, mert jég és hó borította. Ismered ezt a helyet nyárról? Igen, bólintott a leány. Mély a víz itt a szikla alatt? Mi? Hát, a milyen mély? Derékig. Birtalan bólintott, aztán lemászott a szikla alá, s lábával eltakarította a havat egy helyen. Hamarosan látni lehetett a jeget. Na, add a baltát! Kopogtatni kezdte vele a jeget, egyszer innen, egyszer onnan, ami kivágott rajta egy kis négyszögletű lyukat. Markával eltakarította ügyelve a jégtörmeléket, lent a lyuk mélyen, mint olvat ólom surrant a víz, sötéten, majdnem feketén. Letérdelt, fejét lehajtotta egészen a vízig, és sokáig nézett úgy be a patak gyomrába. Itt vannak, dörmögte aztán fölkelve, te is megnézheted őket. A kő alatt. Mindenütt fejükkel a hasadásokba, csak a farkuk mozog ide-oda. A leány kíváncsian guggolt le a lyuknál, s fejét egészen a vízig lehajtotta. Egy ideig nem látott semmit, csak a surranó vizet, és orrában érezte a patak nyers vadszagát, s füle megtelt azzal a furcsa hussanó zajjal, amit a kő és jég közé szorult víz surlódása okoz. Végül aztán ő is meglátta az első halat. Mozdulatlanul feküdt ott akár egy darab fa, fejével egy kőrepedésében. Csak uszonyának átlátszó hártyája hullámzott, alig észrevehetően a víz áramlatával. Aztán meglátott egy másikat. Aztán többet. Aztán még többet. Látom őket, emelte föl kipirosodott arcát. Mennyien vannak? De hogyan lehet megfogni őket, Birtalan bácsi, hogyan? No, mindjárt meglátod. Szedj előbb a kosaratba jó sok fenyőgajat. De szárazat, érted? A patak túlsó oldalán sűrűn álltak a fenyők, ágaik földig leértek, és volt elég száraz gaj rajtuk. A leányka szorgalmasan aprózta őket a kosarába, Birtalan az alatt a késével szurkot kapart a fákról egy darab újságpapírosba. Na gyere, gyere! Mondta végül is az öreg, amikor már elég volt a gaj is, meg a szurok is. Azzal visszatértek a jégre. Először megkereste pontosan a helyet, ahol legsűrűbben voltak a jég alatt a halak, onnan aztán eltakarította ügyelve a havat. Add ide a fát. kúposan összerakva gajakat a megtisztított jégdarabon, közéjük keverte a szurkot, aztán kovát, taplót vett elő, és tüzet csiholt. Pattogtak a gajak a lángocskák alatt, az égő szurok lecsöpögött a jégre, és hamarosan tócsa keletkezett alatta. Birtalan a balta nyelével benyúlt a tűz alá, s a kásásra olvat jeget apránként kaparta el onnan. Így kell ezt csinálni, mondta, mert ha baltával ütöd a jeget, a halak odébb mennek a közelében. Így meg nem veszik észre. A lyuk egyre mélyült, a tűz alatt mélyült, szélesedett. Mikor aztán a tűz leégett, s Birtalan lábával elkaparta a maradék parazsat, a jég már egészen puha volt a lyukban. Lassan, ügyelve tisztította ki a tenyerével, míg egyszerre csak ott volt a keze a víznél. Kész volt a nyílás. Az öreg vigyorogva nézett föl a leányra, és az visszamosolygott Reá izgalomtól csillogó szemekkel. Birtalan levetette a ködmönét, és karján föltűrte az inget hónaig. Vékony, inas karja olyan volt, mint egy száraz faág. Aztán lassan, óvatosan alányult a lyukon át a vízbe, mélyebbre, egyre mélyebbre, Luca még a lélegzetét is visszafojtotta, tekintete ott csüngött a Birtalan arcán. Ez az arc zárt volt, feszült, titokzatos. Egyszerre aztán megrándult a bajusza, szemei felvillantak, furcsa, diadalmas fénnyel, kihúzta karját a vízből, s kezében ott ficánkolt egy jókora hal. Itt vanni, mondta vidámas, betette a halat a kosárba. Aztán újra alányult a vízbe, és újra kihúzott egy halat. A hatodiknál végül is abba hagyta fölemelkedett, hidegtől vörösre csípett karjáról, lerázta a vizet. Így, na, most te is megpróbálhatod. A leány nyomban ledobta a lyuk mellé a nagykendőt, Reát érdelt, s ő is feltűrte karján az inget. Suttogta, amikor belenyúlt a hideg vízbe, de a kezét azért nem húztak. Éreztem egyet az ujjammal, de elment. Vigyázva érintsd meg, oktatta Birtalan, simogasd végig a hátát a feje irányába. És amikor elérsz a kopoltyújához, markolj belé gyorsan. A víz is súrolja ilyenkor a hátát falevéllel, kicsi ágakkal, jégdarabokkal, ami benne úszik. Tégy úgy, mintha egy darab fa lenne a te kezed is. Élettelen, mintha csak a víz sodorná azt is, akár egy ágat vagy falevelet. A leányka újra benyúlt a vízbe, most még óvatosabban. Megvan! Kiáltott föl hirtelen, örömtől kigyulladt arcas, már ott is ficánkolt a hal a hóban. A jéghideg víz szinte égette a bőrét, ujjai fájtak a hidegtől, de nem hagyta abba. Vad vidám örömmel dobálta ki a halakat egyiket a másik után. Birtalan ott állott mellette, és tűnődve nézte. Elég, mondta aztán egy idő múlva, és a hangja nagyon komolyan csengett. Most van elég halad néhány napra. Hamar megtanultad. Hamarabb, mint hittem volna. Kevesen tanulják meg, de én sem mutatom meg soknak. Az emberek mindent pusztítani akarnak. Én csak annyi halat fogok, amennyi nekem kell, és néha az uraságnak, ha följön. Aki akkor is pusztít, amikor nem éhes, vétkezik. Amikor visszaérkeztek a házba a kosárra való hallal, Birtalan kiürítette az átalvetőt. Itt van egy kenyér, szárított hús, egy oldal szalonna, alma, mézes kalács, és itt ebben a zacskóban szopócukor. No, az uraság küldi mindezt. Isten fizesse meg mindkettőjüknek, mondta a leány, és rakni kezdte a holmit föl a polcra. Birtalan vállára dobta az üres átalvetőt, mélyebbre húzta a kucsmáját, s az ajtó felé indult. Hát Isten megáldjon, leány! Makacsul tartotta a tél a világot. Gyöngyházkék volt napközben az ég a hidegtől, és éjszaka vacogtak még a csillagok is. A kéményekből egyenesen és kéken szállt föl a füst, és a falu olyannak látszott, mintha sok karcsú kék oszlop tartotta volna fölötte az égből fagyott kupoláját. Vasárnap templom után az emberek összegyűltek a korcsmában. Még az is odament, aki nem akart inni, talán, hogy halljon valamit a világról, amit otthon aztán el lehet mondani, a kemence mellett este, hogy gyorsabban teljen az idő. Szőrfülű alig győzte a korcsmároskodást, és olyan tömöttség és zaj volt a szűk kis ivóban, hogy senki se hallotta, amikor megnyílott az ajtó, és csupán a közelben állók látták meg az urszubeli leánykát, amikor a pult felé sírült a tömeg között. Hát, te még mindig élsz? Kérdezte csodálkozva az egyik, egy bundás, tömzsi tanyás gazda. Én igen, felelte vidáman a gyerek, s tovább furakodott szőrfülű felé. Felfigyelve a vékony gyermekhangra néhányan odanéztek, s elhallgattak. Többé-kevésbé mindegyikben felnyilallott a lelki ismeret, mert alig néhány hete még sok beszéd esett közöttük a magára maradt leánykáról, és voltak, akik ugyancsak fogadkoztak, hogy így meg amúgy segítenek a gyereken, de aztán beszédnél tovább egyikük si jutott. A leányka végül is odaért a pulthoz, föltette rá a kis cifratarisznyát, és kezdte kihúzni belőle a nyestbőröket. Ne csak né! Hát, igazán te vagy, bámult Reá, szőrfülű. Hat bőrt rakott ki a leányka, szépen egymás mellé, aztán megkérdezte, hogy mit adsz értük? Az örmény vigyorgott. 10 font málé lisztet és 2 font túrót. Egyér? Hatér? Amért a bolond vagy? Az emberek nevettek, szőrfülű velük röhögött. Sze többet cipelni se tudsz te, évődött tovább az örmény. Pénzt akarok értük, felelte a leányka komolya. Az örmény megnézte a bőröket, egyiket a másik után tapogatta, fújta őket sokáig. Másodtak, jelentette ki végül is lekicsinylően. Hogyan lehetnének, fortyant föl a leányka haragosan, még azt sem tudott, hogy ilyenkor nem koslat a nyest. Az emberek újra kacagtak, combjukat csapkodták. Úgy röhögött az örmény is, hogy nagy kövér pocakja rengett belé, csak a leányka nem kacagott. Azt mondd meg, hogy mennyi pénzt adsz a bőrökért. Az örmény ettől elkomolyodott. Újra végig fogdosta a bőröket. Forintot darabjáért, jelentette ki. A kisleány keményen, egyenesen a szemébe nézett. 2, szőrfülű megrázta a fejét. Annyit nem adhatok, de legyen hát 1 10. De csak azért, mert te vagy. Másnak nem adnék annyit. 1 50, mondta a kislány makacsul. 1 10, akkor nem adom őket. Akkor már viheted is a bőreidet innét, mordult föl szőrfülű goromban, és egyetlen lökéssel letaszította a bőröket a pultról. A leányka ilyetten és tanácstalanul bámult a padlóra, de nem mozdult, csupán a nagy kendő csücskét tépegette. Nagy siket csöndesség volt az ivóban, mindenki őket nézte, kettőjüket, és a tekintetek sötétek voltak. És akkor hirtelen egy csúnya hajlott hátú szakálas vénemberből kitört a szó az ivó hátuljában. Nehogy odaadd neki ennyiért, leány! Oda ne add a hitványának! Még mit nem? Rajtad akar meggazdagodni? Hogy nem sül ki a szeme. Elviszem én a bőreidet. Régenbe, magam, cseppet se fél. Nem 2, de 2 50-et fizettek ott az ilyen bőrökért. Tudja azt az örmény, a súly essen beléje. Felzúgtak az emberek egyszerébe, mint a megbolygatott mélykas. Igaza van az öregnek. Nyavaja essék az örményibe. Na, gyermeket akar becsapni. Árva gyereknek akarja kilopni a szemét. A micsoda ember az ilyen? Igaza van az öregnek, régen be kell vinni a bőröket, azt hát! Egy forróvérű gazda úgy csapta le öklét az asztalra, hogy megrecsent alatta a deszka. Én kifizetek neked darabjáért, két forintot, itt helyben, ebben a nyomba. Oda ne ad ennek a szőrös lelkűnek, hogy marnál a szégyentelenség még a bőrt is a pofájáról. Egy kupeszforma idegen odatolakodott a pulthoz. Mutasd azokat a bőröket, leány! Duca döbbenve állt a nagy felzúdulás közepén, és egyikről a másikra nézett. Az örmény restelkedve pislogott a szidalmak alatt, kövérképe megverejtékesedett. A tréfátam, namorogta zavartan, hát az se szabad már, na, gyere, na, megkapod a kettőt, hát méne, ne, hát nem kell azért kiabálni meg. És úgy nézett körül, mint egy jóindulatú kövér szent, aki tréfát űz ugyan a gyermekekkel, de azért még az utolsó ingét is odaadná nekik, ha sor kerülne rá. Ekkor azonban megszólalt a kupec szárazon, tárgyilagosan. Egyre másra 2 20-at adok darabjáért, leány. Szőrfülű arcára ráfagyott a vigyorgás, pislogva nézett a kupecre. Ide adod, ennyiért? Kérdezte az. A kislány szemei egyikről a másikra vándoroltak, s már nyitotta is a száját az igenre, amikor valaki melléje lépett, a szakállas, hajlott hátú öreg volt. Várj csak, mondta. Hadd nézzem meg én is azokat a bőröket. Egyenként vette a kezébe mind a hatot, és úgy szemlélte végig őket lassan, alaposan. A körülállók figyelték. Szép bőrök, mondta az öreg, amikor elkészült a vizsgálattal. Hibátlan valamennyi. Ritkán látni 6 ilyen bőrt együtt. Te magad nyúztad őket, leány? Én, felelte Nuca kigyulladt arccal. Ügyes vagy, bólintott a szakállas, majd a kupechez fordult. Régenben a zsidók 3 forintot fizetnek az ilyenért. Én tudom. Jó, jó, felelte a kupec, de én is kell keressek rajtok. Ez igaz, bólintott az öreg. De nem 80-at darabján. Hát Isten nevében legyen 250, adta meg magát a kupec, és kihúzta a bukszáját. 290, adta vissza az öreg a szót makacsul. A bolond maga? Hordult fel a kupec haragtól kivörösödve. Azt hiszi, hogy én bajlódom velük rongyos tinszkrajc árért, mi? 290. Ismételte konakul a szakállas. Az örmény még mindig ott állt a pult mögött, és szélütötten bámulta az alkudozókat. De mielőtt a kupec felelhetett volna, hirtelen kinyújtotta a nagy szőrös kezét a nyest bőrök felé, és egyetlen széles mozdulattal besöpörte őket a pult mögé. Kész, mondta morogva, azzal kihúzta a kis pénzes fiókot, és számolni kezdett. 3 × 6 = 18. Itt a 18 forintod, leány, és ügyelj, el ne veszítsd. Megkönnyebbülten lélegzettek fel az emberek az ivóban. A kupec szótlanul tette el a bukszáját, s visszadöcögött az asztalhoz, csak az öreg állott még mindig a leányka mellett. Aztán mit kezdesz ennyi pénzzel, mi? A kis barnak ezek mohón nyúltak ki a pénz után. Kell, felelte halkan. Aztán kivett egy ezüst forintosat a többi közül, és azt odatolta az örmény elé. Ezért adj nekem málélisztetés, túrót, néhány hagymát is, és egy kis mézes cukrot, ha futja belőle. Az utolsó szavakat halkabban mondta, s el is pirult tőlük szégyenkezve. Az öreg rátette csontos kezét a kislány fejére, és sóhajtott. Hely, gyerek, gyerek! Az örmény a tarisznya után nyúlt, de másik kezével visszatolta a pénzt. Ráadásul kapod, mondta morogva. Tedd el a pénzedet. Tedd el, na mire vársz? Szőrfülű megtöltötte a tarisznyát, Nuca a vállára vette, és elindult. de néhány lépés után hirtelen megállt, mint aki tűnődik valamin. Kell még valami? Kérdezte az örmény a pult mögül. A leányka megrázta a fejét. Nem, nem, csak az egyik itt azt mondta volt, hogy oda megy, az emberek újra fölfigyeltek. Hova te? Kérdezte az örmény. Hát, oda, no, hát tudja maga, a városba. Régenbe, oda. És mi kellene onnan? Szólalt meg az asztal mellett egy nagy, nehéz, vörösképű gazda, akinek tanyája volt az André nyásza alatt. Ugyanaz, aki a bőröket akarta volt megvenni. A pénzt, hebegte a leány zavartan, szeretném elküldeni. Kinek te? Bámult a gazda. Tátinak, akit bezártak volt az urak. Talán, hát, hasznát venné. Az emberek összenéztek. Némán, sötéten, összehúzott szemöldökkel. Valaki mélyet sóhajtott. Az André nyászai megvakarta a fejét. Hát, csak hogy ő kell, mert nem ott van ám. Hát hol? Riadt meg a leányka. Tágra nyílt szemében aggódást tükrözött. Vásárhelyt. Az mi? Hát az is egy város, csak sokkal messzibb van, és nagyobb. Nuca rámerett a gazdára. És maga oda nem megy? Én nem. Riadt kék szemek tanácstalanul jártak körbe, arcról arcra. Tekintete előtt meghajoltak a fejek. Zavar csönd volt, és akkor megszólalt a kupec. Add ide a pénzt, ha megbízol bennem. A kislány felragyogó arccal nézett az idegenre. S te elviszed oda? Oda sietett, s gyorsan letette elibe a pénzt az asztalra. Itt van, mondta ragyogó szemekkel. Táti örvendeni fog. A kupec kinyúlt a pénz után, megszámolta gondosan, aztán a bukszájába süllyesztette. Majd én elintézem, leány, mondta komolyan, s hírt is hozok tőle. Jó lesz? Jó, nagyon jó, örvendezett a leányka. Jövő hónap első vasárnapján újra itt leszek, érted? A kék szemek bizonytalanul nézték a kupec sovány arcát. Mikor lesz az? Na, ide figyelj, mondta is, számolni kezdett. Egy hét, két hét, három hét. Mától számítva a 26. nap. Érted? 26. Tudsz addig számolni? A leány megvonta a vállát bizonytalanul. Na, várj csak! Szólt közben egy hórihorga szénégető az asztal másik végéről. Mi így csináljuk ezt fönt a havasban. Fölállt, elővette a késit, a sarokban lévő vaskájához lépett, kiválasztott egy szép egyenes fahasábot, és vékony kis pálcikákat kezdett hasogatni belőle. Újra és újra megszámlálta őket, aztán visszatért elük az asztalhoz. Na, ide figyelj! Mondta, és letette a pálcikát a leányka elé. Minden nap elégetsz egyet ezekből. Minden reggel, amikor felszítod a tüzet. Érted? De minden reggel csak egyet. Erre vigyázz. Amikor az utolsót is elégetted, akkor lejössz ide. Érted már? A leányka bólintott komolyan. Gondosan szedte össze a pálcikákat, és elrakta őket a tarisznyába. Valaki vidáman odaszólt, de vigyázz, el ne törj egyet is, mert akkor megszaporodnak.